Kol Israel, az Izrael Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 5773, Hesván hó 26-a, a polgári naptár szerint 2012, november 10-e, szombat van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Savuatov, Erev Tov, jó hetet és jó estét kívánunk minden kedves hallgatóinknak. Múlt heti ígéretünkhöz híven Komoróczi Géza, magyar történész professzorral készített interjúból idézünk most a mai műsorban, mely a hetekben jelent meg május 25-én, nem sokkal, a két kötetes hatalmas munka, a Zsidók története Magyarországon című hézakpótló remekmű megjelenése után. A riportot Sebestyén István készítette. A zsidó Árpád fejedelem és a mély magyarok találó címet kapta a nagy sikert arató történelmi munka megjelenése kapcsán készített interjú. A magyar történetírás meglehetősen szűk keresztmetszetben tárgyalja a zsidók magyarországi történetét. A holokauszt tragédiája előtti időkből jellemzően jelentéktelen idegenként vagy kapitalista gyárosokként tűnnek fel előttünk, miközben egy szerzetes feljegyezése szerint a magyarok már a 10. században szerettek azzal büszkélkedni, hogy zsidóktól származnak. A Zsidók története Magyarországon című két kötetes, gigantikus munkájában Komoróczi Géza professzor tudományos alapossággal vizsgálja a két nép közös történelmét. A kötet a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg. Miért vágott bele ebbe a hatalmas munkába? Tevődik fel a kérdés. És a válasz így szól. Mint történészt nagyon izgatott az, hogy a 18. század végéig szinte teljesen kihasználatlanok azok a forrásanyagok, amelyek a magyarországi zsidó történelemre vonatkoznak. A magyar történeti irodalom a kezdetet illetően a zsidókat többnyire jelentéktelen, idegen elemként említi, majd a modernizáció idején leginkább mint gyárosokról, a kapitalizmus hordozóiról esik róluk szó, ráadásul gazdasági szerepük tárgyalása a magyar gondolkodásban az antiszemitizmussal keveredik, és ezt is szerettem volna világosan tisztázni. Próbáltam kiaknázni a belső zsidó héber forrásokat. Meg akartam rajzolni a magyarországi zsidók szoros beágyazottságát az európai askenázi zsidók történelmébe is. A holokauszt miatt talán természetesnek vehető, hogy a zsidók magyarországi történetében a 19.-20. század túlsúlyos, magam is a vészkorszaknak szántam a legtöbb oldalt, ám szerettem volna, ha ez a hegy nem takarja el a mögötte elterülő dombokat és lapályokat. Mert hogy a zsidók magyarországi története a 10. században kezdődik. A professzor könyvében idéz egy szerzetest, aki a 10. század végén azt írta, hogy a magyarok szeretnek azzal büszkélkedni, hogy a zsidóktól származnak. Ez azt jelenti, hogy nem csak hosszú múltra tekint vissza, hanem eredetileg baráti volt a zsidó-magyar kapcsolat? A válasz így szól. A szerzetes utalása még kevés ennek megítéléséhez, de mindenképpen érdekes, hogy majd a 16. században a protestáns históriás énekirodalomban is megjelent ez a motívum, amit Adi úgy adott vissza, hogy keresvén zsidókkal atyafiságunk. A honfoglalás előtt a magyar törzsek már találkozhattak zsidó kereskedőkkel. Ennél erősebb kapcsolatnak bizonyult a kazár birodalommal való érintkezés, amelynek nagyfejedelmi udvara zsidó hitre tért. A magyar törzsek a birodalom mellett, vagy éppen annak keretei között éltek a 8.-9. században, és volt olyan időszak, amikor a kazárok, tehát a zsidó hitre áttért kazárok szövetségesei voltak. Mégpedig könnyen elképzelhető, hogy nem csak a kazárok, hanem szövetségeseik vezetői is felvették a zsidó vallást. Ezért merem azt mondani, magamban egy kicsit nevetve azon a fricskán, amit ez a mély magyar tudatnak jelent, hogyha valaki egyáltalán zsidó volt a honfoglaló magyarok között, akkor Árpád fejedelem biztosan. A zsidó-magyar kapcsolatra vonatkozó legkorábbi dokumentumok egyébként a 11. századból származnak, amelyek a Rajna vidék és a kijevi nagy fejedelemség között utazó kereskedők tevékenységével kapcsolatosak. A 14. század elején írt krónikás feljegyzések már Budán zsidó kapuról és a zsidók zsinagógájáról szólnak. A tatárjárás után az 1250-es években IV. Béla a budai Pénzverde felállításához az osztrák herceg kamara grófjai közül hívott meg zsidókat, akiknek privilégiumokat adott. Teljes feudális jogokat kaptak, földbirtokaik voltak, kardot viselhettek, még ha ez az állapot nem is tartott sokáig. 100 évig tartott el, körülbelül. Az általános történetírói felfogás szerint ugyanis Nagy Lajos 1360-ban űzte ki a zsidókat, az én kutatásaim, jegyzi meg Komoróczi Géza professzor, egy héber krónikás adata szerint azonban 1348-ban a nagy pestis járvány idején történt, és ebben jelentős szerepe volt annak, hogy elterjedt a vád, a járványt a zsidók terjesztik. A magyar zsidó viszonyt mennyiben befolyásolta Róma? Nos, 1215-ben a 4. lateráni zsinat jelentős változást hozott a római katolikus egyház álláspontjában. Korábban a céljuk az volt, hogy a zsidókat, mint az eredeti kinyilatkoztatás bizonyítékait mutassák fel, a zsinat után viszont ezt felváltotta a térítési szándék. Arra az esetre, ha nem sikerülne, kilátásba helyezték, hogy a zsidók mozgásterét a legszűkebbre korlátozzák, bár a megsemmisítésüket nem tűzték ki célul, ez nem merült fel. Ennek eredményeként a 13. században a magyar királyság, illetve a pápaság és annak magyarországi legátusa között nem kevés feszültség keletkezett annak kapcsán, hogy az Árpádházi királyok, különösen II. András vagy IV. Béla szívesen alkalmaztak zsidókat állami igazgatási feladatokra. Mit gondol, mi lehet az oka annak, hogy a diaszpóra lét, a jogfosztások és üldöztetések ellenére a zsidóság nem csak fennmaradt Európában, hanem később különösen Magyarországon a polgárosodás egyik motorját jelentette? Így szól a válasz. Ennek kulcsa abban rejlik, hogy a zsidó közösségek rendkívüli módon ragaszkodtak hagyományaikhoz, ami jóval tágabb fogalom, mint a vallás. De nem dogmatikusan, hanem mindig készen arra, hogy megújítsák, modernizálják. Márpedig ebbe a hagyományba beletartozott a szolidaritás, a királyi állami törvények megtartásának talmudi elve, miközben mégis ragaszkodtak egyfajta autonómiához, például a belső üzleti vitákban rabbinikus bíróság döntött. Emellett ragaszkodtak az arányos tehervállaláshoz. Mária Terézia türelmi adójának egyharmadát fejkvóta alapján mindenkinek vállalnia kellett. Kétharmadát viszont a vagyoni helyzet alapján vetették ki, vagyis mindenkinek fizetnia kellett, de a gazdagok arányosan többet fizettek. Ezt a modellt ma progresszív adózásnak hívjuk. Előny származott a földrajzi megosztottságból is, ugyanis a hagyományok más-más módon fejlődtek tovább, miközben a zsidó közösségek lakó, laza kapcsolatban maradtak egymással. Ez azt eredményezte, hogy a kihívásokra mindig volt valami válasz. Nem egyetlen ötlet volt az, hanem száz. A sokközpontú, a döntési hatáskört értelmesen szétterítő társadalom pedig alkalmazkodó képesebb, mint a centralizált, mivel hatékonyabban tud reagálni a körülmények változására. Természetesen többnyire vallási jellegű kérdések merültek föl, de számos gyakorlati problémára is ebből a közös tudatbázisból pattant ki a megoldás. Például, amikor a 9.-10. században az arab hódítás miatt a Mediterráneumban a tengeri kereskedelem nehézzé vált, a szárazföldi utak pedig eleve veszélyesek voltak, a ráthánita zsidó kereskedők kifejlesztették az utalvány intézményét. Ez lehetővé tette, hogy ne kelljen komplett vagyonokat, pénzt magukkal vinniük az útjaik során. Ezzel a papírral ők maguk, vagy üzletfeleik, akár Novgorodban is megkaphatták a pénzüket. Ebből fejlődött ki tehát a 9.-10. században a korai bankrendszer. Nagyban szolgálta a fennmaradást, az írástudás és a tanulás is, a sokat utazó zsidó kereskedők pedig számos nyelvet ismertek. Török birodalom például tolmácsként többnyire isztambuli, belgrádi vagy magyarországi zsidókat alkalmazott. Olvashatjuk a nagyon érdekes interjúból, Komoróczi Géza professzorral készített interjúból. A két kötetes zsidók története Magyarországon, mely a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg. Természetesen a munkából részleteket itt a Koliszrel rádióban is fogunk még idézni. Ezzel már a búcsúzunk, hallgatóinak jó hetet kívánva Jeruzsálemből. Shavua tov, Mirusalayim!